fia a professzor. És volt egy eset, amikor egy kislány Egyiptomba élt, és emlékezett arra, hogy Libanonban volt egy családanya, és nem tudom, 6-7 lánya volt, tehát hogy nagy volt a család. És emlékezett mindenre, hol lakott a család, hogy hívták a családot, a lányainak a nevét, hogy kinek, ki milyen személyiség. És ezt a 8 vagy 9 éves kislányt, amikor megcsinálta a riportot fel, utána csinálta az előző családdal a riportot, akkor elvitte az előző családtagokhoz. Tehát, hogy ezt többször csinálta, sokszor, nem is többször, sokszor csinálta. És akkor utána a kislány akkor mondta, hogy én voltam az anyukátok előző életemben, és akkor mindenkiről mindent tudott, és mondta, hogy amikor halálos ágyamon feküdtem, akkor kiosztottam az ékszereimet a lányaim között. Mondta, hogy neked adtam a nyakláncomat, neked a karkötőmet, neked a fülbevalómat, és akkor mondta, hogy melyik lánynak melyik ékszerét adta oda. És akkor a lányok mondták, hogy tényleg így volt. Tehát, hogy ez történt, és megerősítették. Vagy volt egy másik eset, ami eszembe jut, ez egy nagyon híres eset a Burmával kapcsolatban, hogy a második világháborúban a japán katonák harcoltak Burmában, és háborúztak, sokan meghaltak ott. És már vége volt jó pár éve a háborúnak, és megszülettek Burmában olyan gyerekek, akiknek nagyon erős japán nacionalista tudatuk van, és utálták a burmaiakat. Mert hogyha valaki, egy katona meghal ott, egy bizonyos országban, és a tudata nagyon ott van, akkor ott fog megszületni. És megszülettek burmai családokban, volt japán katonák, és ez dokumentált eset, mert sokszor a családok megölték a saját gyerekeket, mert a gyerekek utálta őket. És voltak olyan gyerekek, akik folyékonyan beszéltek japánul, anélkül, hogy valaki tanította volna őket rá. Tehát ez nem csak egy eset, hogy ez egy pár eset volt. Voltak olyanok, akik akkor egy kisfiú, 5 éves kisfiú, már elkezdtek jönni japán turisták a Burmába. Oda ment egy japán turista csoporthoz, és mondta nekik folyékony japán nyelven, hogy én nem tudom, hogy kerültem ide, vigyetek vissza engem Japánba, én japán vagyok. És ez csak két eset, amit említettem, de 2000 ehhez hasonló esetet dolgoz fel a professzor. És amikor a nyugati országokba kutatott, akkor az emberek azt mondták a professzornak, professzor úr, mindenki tudja, hogy nincs lélekvándorlás, minek foglalkozik ezzel. Amikor keleten csinálta, akkor meg azt mondták neki, hogy professzor úr, mindenki tudja, hogy van lélekvándorlás, minek foglalkozik ezzel. Tehát, hogy attól függ, hogy mi az emberek hozzáállása, mert a keleti világ az teljesen természetes. Persze, hogy úgy elszületek az ember, az olyan, mint hogy valaki este lefekszik, reggel föl fog kelni, mint valaki elhalálozik, akkor meg fog születni tettények is a vágyai szerint következőleg. De nyugaton, mivel az emberek nagyon materisták, ez egy hír, hogy van egy ilyen, sőt, nagyon erősen van tagadva, hogy nincs ilyen. Miért tagadják? Azért, mert hogyha valakinek van következőlet, az azt jelenti, hogy van felelőssége. Mert hogyha az van, hogy én élek úgy, ahogy akarok, és a halállal mindennek vége, és én nem leszek számon kérve, hogy el tudom kerülni a rendőrséget, vagy a bíróságot, akkor én nem leszek számon kérve. Amikor lélekvándorlás van, akkor de, számon leszek kérve. És nem lehet akármit csinálni. Mert mindent tettnek, van egy következménye. Ugyanolyan mértékű, de ellenkező irányú következménye. És amit nem sikerült megtanulni ebben az életünkben, akkor az a tanulni való, az a lecke, az még előttünk áll, és akkor azt meg kell tanulni. És a lélekvándorlás az arról szól, hogy igazából mi örökkévalóak vagyunk, a tetteinknek van következménye, mert ez mind arról szól, hogyha valaki cselekszik valahogy, akkor annak van vagy jutalma, vagy van büntetése. Hogyha valaki megtelen cselekszik, az egy jutalmat kap, hogyha bűnösen cselekszik, az egy büntetést kap. És hogyha valaki ezt nem akarja tudomásul venni, akkor csak attól, hogy nem is lélekvándorlás, nincs következő élet, én csak ez a test vagyok, ez a test, ez csak anyagi elemekből áll, és akkor az anyagi elemeknek vége van, akkor mindennek vége van. Ez egyfajta struszpolitika, amikor valaki próbál a következmények elől elbújni, igazából nem. Vannak más, ez egyfajta bizonyíték, és ez két, tehát hogy ez megtekinthető esetén, dokumentált esetek. Van egy másik, az említettem Jayadeva Prabhu, aki szintén Krishna tudatú hívő, Londonban él, egy pop szakmában dolgozott korábban, az együttesének nevét most hittem, nem emlékszem, de egy ilyen másodvonalas angoli zenekar volt, abba volt dobos, de aztán természetgyógyászokkal kezdett foglalkozni, és azon belül is regressziós hipnózissal. Ez azt jelenti, arról is lehet többen tudnak, hogy minden, amit mi tapasztalunk, az igazából le van mentve az emlékezetünkben. Tehát, hogy igazából vissza lehet hozni, de általános körülmények között nem tudunk emlékezni az életünkre, mert egyrészt hajlamosak vagyunk a felejtésre, és főleg akkor, amikor rossz dolgok történnek velünk. Egyszer kérdeztem az egyik lelki tanítómestertől, hogy az emberek miért felejtik el előző életeiket? Miért nem tudnak emlékezni? És mondta, hogy ez Krisnának a különleges kegye. Mert képzeljük el, hogy emlékeznénk a elmúlt életünknek minden szenvedésére, minden nehézségére, hogy hagytak ott bennünket, a gyerekeink hogy tettek be az öreg otthonba, vagy hogy nem gondoskodtak rólunk, vagy milyen nehézségek történtek, akkor újra és újra tapasztalnánk ezt a fájdalmat. Ez az egyik része. A másik része pedig, hogy most van egy hamis azonosságunk, hogy ez a test vagyunk, de legalább csak egy van belőle. Hogyha lenne 2, 5, 10, 20, 100, akkor az sokszor nagyon komoly mentális terhet jelent az emberek számára. Amikor meg is bolondulnak a tőle emberek, hogyha nem tudják kezelni. Neked volt?
Igen. De hát akkor tudnánk, hogy olyan fog születni. Az ötöki jelöltákik vagyunk. És először. Igen. Akkor biztos, hogy ennek a tapasztalatban tudnánk, hogy a felsőverőn az, hogy olyanban váltál, mi többé nem érkezünk. Ezért jó oda is lenne dolga.
De másik, hogy mondok egy, kérdezik egy dolgot, hogyha most csináltunk valami hibát, emlékeztünk rá, hogy az hiba volt, az garanciája arra, hogy nem fogjuk újra csinálni. Ugye, hogy most is már ebben az életünkben, amire emlékszünk, csináltunk hibát. Mondjuk valaki ragaszkodik valamilyen kábító, mámorítószerhez, alkoholhoz, cigarettához, és tudja, hogy az rossz. De még mindig csinálja, mert van egy erős ragaszkodás hozzá. Hiába, hogy emlékszik rá, hiába, hogy tudja. Önmagában csak az, hogy emlékszünk az előző életre, az nem oldja meg azt, hogy kontrollálni fogjuk tudni az érzékeinket. Önmagában nem oldja meg. És viszont adhat nehézséget. Amiért elfelejtjük, mert mi akarjuk élvezni az anyagi világot. És Krishna ad hozzá lehetőséget, mert hogyha emlékeznénk mindarra a szenvedésre, ami átmennünk el egy életen, 2 életen, 5 életen, 10 életen, 100 életen keresztül, akkor valaki nem tudna ugyanolyan lelkesedéssel megint nekivágni az anyagi élvezetet. Mert most elfelejti, és akkor megint próbálhatja. És miért van ez a felejtés? Mert valaki akar felejteni. Ha valaki el akarja felejteni a szenvedést, akkor Krisna ad neki felejtést. Mondja a Bhagavad Gita-ban, hogy túl elmél a tudás, az emlékezet és a felejtés. És hogyha valaki akar felejteni, akkor Krisna ad neki felejtést. Ha akar emlékezni, akkor Krisna ad neki emlékezetet. Miért felejtünk? Akarunk felejtést. Ugye valaki bánatos, bemegy a kocsmába, és akkor még van ez a kifejezés, hogy a borba folytja a bánatát, és akkor próbálja elfelejteni mindazokat a rossz dolgokat, amik vele történtek, hogy próbál felejteni. És akkor miért felejtünk? Mert akarunk felejteni, mert nem akarunk a rossz dolgokra emlékezni, és ezért Krisna ad nekünk felejtést. Hogyha akarunk emlékezni, Krisna ad emlékezetet. Vannak olyan személyek, akik jámborabbak, akkor ők tudnak emlékezni előző életükre. Emlékszik egy mantrára, vagy egy ilyen részre egyik védikus írásban, hogy egy apa úgy adja a lányát feleségül a kérőjéhez, hogy a lányom nagyon jámbor, tud emlékezni előző hét születésére. Tehát, hogy az mint egy ilyen jámborság, hogy akkor olyan jámbor, hogy tud emlékezni, hogy van az emlékezet az előző születésére. Tehát, hogyha önmagában csak emlékeznénk az előző életünkre, az önmagában nem adná meg ezt a dolgot. De mégis mi az, ami az előző életünknek az eszenciájából ránk marad? Azok a tulajdonságok, hogy milyen tulajdonságaink vannak. Bhagavad Gita-ban mondja Krisna, hogy még a tudásnak a jellemzői 13. fejezetben, és ott végig tulajdonságokat sorol. Alázatosság, büszkeség, nézőség, egyszerűség, türelem, az érzékek szabályozása, és sorolja a tudásnak a jellemzőit. Ezek mind tulajdonság. És amikor előző életünkben valamilyen jó tulajdonságra tettünk szert, az megmarad nekünk, azt visszük tovább. Hogyha valami rossz tulajdonságra tettünk szert, azt is visszük tovább. Tehát, hogy az eszenciája az ott van, de lehet, hogy a konkrét emlékezés az nincs ott. És amit mondtam, hogy vissza lehet emlékezni erre a regresszió által, de általános esetben nem ajánlják. Ezért már meg tudja zavarni az embert. Ez a bakta, aki orvosként dolgozik, csak akkor szokta alkalmazni, amikor valakinek valamilyen súlyos betegsége van, és ez próbálja megkeresni a traumának az okát, és hogyha arra visszaemlékszik, akkor az fel tudja oldani azt a traumát. De csak azért, hogy valaki kíváncsiskodik, hogy vajon mi volt a előző életemben, azért önmagában nem szokta csinálni, mert annak nincs. Tehát, hogy önmagában, hogy emlékszünk, az nem mondja meg. Mert a Bhagavad Gita mondja, hogy mi örökkévaló lelkek vagyunk. És hogyha a Bhagavad Gita-nak nem fogadjuk el, nem hiszük el, akkor az előző tapasztalatnak sem fogjuk elmondani, hogy akkor nekem másképp kell cselekedni. Ez azt jelenti, hogy van felelősség. Tehát ez azt jelenti, hogy amikor valamit csinálunk, annak az eredménye valamikor be fog érni. Korábban, későbben, de valamikor fogunk rá találkozni. És a karmának a legfőbb eredője az a következő test. Milyen testbe tudunk, milyen testet kapunk a következő életünkben.
A
léleknek
mindegy, hogy milyen testet kapunk a következő életünkben? Ha nem mindegy, akkor mi nem emlékszik arra, hogy csúnya dolgot követtünk előző életünkben, és akkor neki vessük a nagyot azt. De a lélek irányítja a testet.
Igen, a lélek irányítja a testet. De
a léleknek is az lenne, hogy úgy emlékezzen rá, hogy neki vessük arra, hogy azt a hibát, hogy ne egy állattestre jöjjük vissza, vagy valami, hanem...
A szentírások mondják, hogy mit kell csinálnunk. Csak hogy elfogadjuk el a szentírásokat. Tehát, hogy a Szent Bhagavad Gita-ban, vagy más a Bibliában is, sok más szentírásban is vannak. Mi az, amit lehet csinálni, mi az, amit nem lehet csinálni, és minek milyen következménye van. Aztán az ember eldönti, hát én most elhiszem, vagy nem hiszem el, elfogadom, vagy nem fogadom el. De a valóság szempontjából...
Valami szinten mi is irányítjuk a lelkünket.
Persze. Tehát, hogy igazából mi kezünkben van. Mert mondja a Bhagavad Gita, hogy ki milyen létállapotra emlékszik halála pillanatában, azt írja el kétségtelenül. Tehát, hogy az egész élet az annak a eredője, hogy mihez ragaszkodunk a halál pillanatában. De mihez fog valaki ragaszkodni a halál pillanatában? Amihez az életében a legjobban ragaszkodott. Na, amikor van a halál, az egy nagy fájdalom, és amikor van az a nagy fájdalom, csak arra a dologra tud gondolni, ami a legfontosabb a számára. Sokan beszámolnak arról, akinek volt halál közeli élményük, hogy lepörgött előttük az életük egy másodperc alatt. De annak az a lényege, hogy lepörög az életük, és ami a legfontosabb a számukra, az marad meg, és arra fog emlékezni. Valakinek a férje, a felesége, a gyereke, a kutyája, a macskája, vagy amihez a legjobban ragaszkodik, akkor azt fog megjelni. És ezért, hogyha valaki a legfelsőbb személyhez ragaszkodik, akkor az lesz, egy lesz a következő célja.
Felvetődik még egy dolog ezzel kapcsolatban, akkor lélek az mindig alakul. Mert hát test egyre többre szakadni, tehát az, ami mondjuk 100 évben vagy 200 évben ezelőtt meg voltak a lélek mennyiség, azzal annak többnek kell lenni, mert vagy akkor a test több lesz, de állatvilágban meg kevesebb lesz. Tehát hogy ugyanazok a lelkek vannak 500 évre, és...
Tehát itt nagyon-nagyon sok megszámlálhatatlan sok élet van, mert ahol van élet, ott van lélek. Tehát nem mindenki állatokban, baktériumokban, és nem csak ezen a bolygón, hanem sok-sok.
De a léleknek a száma az állandó?
Léleknek a száma olyan sok, hogy végtelen. Tehát hogy nagyon-nagyon sok. És amikor valaki tökéletessé válik, akkor is tud menni a lelki világban. És nem csak ez az univerzumban, hanem nagyon sok-sok univerzum.
Tehát akkor élet hirtelen ugye alakul, mennyire is pusztul el
magad? De élet az örökké való. Mindig volt és mindig lesz. Tehát, hogy mi örökké valók vagyunk. De mivel ebben a testi ruhában vagyunk, csak azt gondoljuk, hogy én 40 évvel ezelőtt születtem, és amikor lejár az időm ebben a test után, nem lesz semmi tovább. De ez csak a testi tudat.
De tudaták, vagy amúgy az öröki valóságot, vagy a legéletöröki valóságot, akkor sem biztos, hogy be tudja fogadni, vagy akkor nem be tudja fogadni ezt az információt, mert ez most így az embernek ugye megfoghatatlan. Most pont ugye szép is, vagy hiszünk benne van, de akkor sem tudjuk magyarázni ezt.
Tehát, hogy nincs, inkább úgy mondom, hogy nincs érzéki tapasztalatunk. Tehát, hogy de lehet tapasztalni a lelket, de nem úgy, ahogy mi megszoktuk, vagy megszoknánk. Ugye itt, hogyha kinézünk, látjuk, hogy azokat a fák kicsit mozognak. Akkor tudhatjuk, hogy van egy kis szél, nem olyan nagy, de egy kicsi van, mert ami nem mozognának az ágon. Nem látjuk a szelet, csak látjuk a szélnek a hatását a fán. Ugyanúgy nem látjuk a lelket, mert a lélek az transzcendentális. De látjuk a léleknek a hatását a testen. Tehát, hogy látjuk egymást. És a test az azért mozdul, mert benne van a lélek. Hogyha a testből elmegy a lélek, akkor a test az halott, és nem tud mozdulni. Ugye a modern tudománynak az a koncepciója, hogy az anyagból van az élet. Tehát, hogy a fizikai összetevők hozzák létre az életet. De akkor nagyon egyszerű, hogyha valaki meghalt, hogy csak egy pár dolgot vissza kell pótolni a testébe, és megint élni fog. Ugye egy kis ként, egy kis oxigén, nitrogént, foszfort beleteszünk, és akkor megint él. Mert hogyha csak az anyagi összetevők okozzák az életet, akkor csak ami kijött, vagy ami hiányzik, azt vissza kell tenni, és megint van élet. De nem így van. Amikor valaki eltávozott, akkor eltávozott.
És mi a helyzet azzal a szituációval, amikor valakit mondjuk csak a gépeket tartnak életben, akkor a léleket hol pozícionálják?
Akkor még ott van, valamennyire a lélek kómában van, de az csak egy ideiglenes helyzet. Lehet, hogy ez az ideiglenes helyzet tud rövidebb vagy hosszabb lenni. De
hát ott van a lélek.
Akkor még ott van a lélek, mert amúgy nem tudna élni, de a lélek ott van tartva, de már nem tud funkcionálni a testben.
Akkor nagyon ragaszkodik az anyaghoz, akkor
igen. Ez olyan, mint amikor teljesen le van robbanva az autó, volt egy baleset, szét van szakadva, és akkor az ember annyira ragaszkodik az autójához, hogy nem tud elmenni onnan, és nem tud összeállni egy másikra. Az autó már használhatatlan, de még ott ragaszkodik hozzá. Tehát, hogy ő már igazából nem tudja azt a testet használni, de még ott van, már nem tud elválni tőle. Aztán egy idővel elválasztanak díjra még akkor is, hogyha nem akarnak. De általános esetben csak mennek, viszik tovább.
De miért ragaszkodik hozzá, hiszen mi is kap egy másik testet?
Hát igen, de a ragaszkodás az nagyon erős. Igen, de a ragaszkodás attól még ott van. Tehát a ragaszkodás az egy nagyon nagy erő. Tehát, hogy a ragaszkodás az viszi a lelket, és amikor mi megfelelő ragaszkodást kultiválunk, vagy erősítünk, akkor az egy húzóerő lesz. Hogyha ez attól függ, hogy milyen minőségű, hogy milyen irányba viszi a lelket. De ez tapasztalható. Csak nem úgy, ahogy mi megszoktuk, hogy ezzel a két szemünkkel, mert ezzel a két szemünkkel csak az anyagi világot tudjuk látni. De nem csak ez van. Ez olyan, mint amikor ugye beszéltem egy kicsit a számítógépes játékokról. Amikor valaki nagyon belemerül egy számítógépes játékba a komputeren, akkor egy idő után csak azt látja, mi ott van a képernyőn. És hogy mi van körülötte a szobában, ki van mellette, mit csinálnak mások a szobában, azt már nem is veszi észre, mert nem odafigyel. Én emlékszem, amikor még a húgommal játszottunk egy játékot, és anyukány megfőzte a vacsorát, és az volt nekünk, hogy vacsora, meg se hallottuk. Mondta még egyszer, harmadszor, és akkor utána nem vár tovább, odajött, és a konnektorból így kihúzta. És akkor vége volt a játéknak, és akkor kellett lenni az. És nem is hallott, és kérdezte, hogy nem hallottátok? Nem. Mert annyira benne voltunk, annyira belemerültünk. Ugyanígy, amikor a lélek belemerül ebbe a testi kapcsolatokba, vagy a testi tudatba, akkor nem lát és hall mást ezen kívül. Az nem azt jelenti, hogy nincs más, meg nem hallható, meg nem látható más, hanem oda figyel, oda koncentrál. Van is egy ilyen mondás, hogy unalmas játék az élet, de jó a grafikája. Ugye háromdimenziós, nagyon jó meg van csinálva, de igazából ez nem az eredeti valóság. De úgy tűnik, mert ideiglenesen fel van tartva. De mivel minden változik, akkor nincs semminek állandósága. Tehát, hogy nem pont ezt mondja a lélektándor, hogy valaki elpusztít egy fát, és akkor fogként fog megszületni, hanem mi a legfőbb ragaszkodás? Hogyha a fákba van belebolondulva, akkor lehet. De hogyha másba, attól függ, hogy mi a fő ragaszkodás. Mert ezek a ragaszkodások egymás után vannak. Melyik a legfontosabb? Melyik a másodlagos, harmadlagos, negyedleges, századlagos? És ami a legfontosabb? Tehát, hogy ez a karma törvénye, majd beszélünk arról is, elég bonyolult a karmának a törvénye, de ami a legfontosabb, az lesz valaki a következő életében. De hogyha valaki gyakorolja a lelkéletet, akkor nem kell egy újabb anyagi testet elfogadnia. És akkor vissza tud menni a eredeti lelki helyzetében. Tehát, hogy nem muszáj anyagi testnek újból elfogadni. Ez mindig szenvedéssel teli. Valami fajta, mindenfajta test egyfajta boldogságot és egyfajta szenvedést tapasztalni. És minden testben ezeknek a kombinációja más. Mennyi szenvedés, mennyi boldogság van benne, és mi az, amit érdemel az a lélek. Tehát, hogy ez eléggé bonyolult, de akkor a karmának a törvényei és azok a személyek, akik fel vannak hatalmazva, hogy irányítsák és bíráskodjanak e felett, akkor úgy csinálják a dolgokat. Hát először beszéljek erről, mi van a halál után?
Igen.
Valaki nem? De? Van több írás beszél, főleg a Garuda Purána beszél arról, hogy mi történik a lélekkel a halál után. Attól függ, hogy viselkedett, hogy cselekedett. De utána van egy személy, akit Yamarajának hívnak, aki a halál ura. És az ő bírósága elé viszik a lelket. És attól függ, hogy cselekedett, hogy bánnak vele. Hogyha jámbor volt, akkor szépen bánnak vele, hogyha bűnös volt, akkor nem olyan szépen bánnak vele. És a Yamarajának a hírnöke is olyan arcokat mutatják. A Simon Bhagavatam 5. énekel beszél ezekről a pokolbolygókról, és beszél Yamarajának az ítélő székéről, főleg a Garuda Purána. És akkor viszik a finom kötelekkel kiveszik a finom testet, és a lelket a testből. És van, amikor a haldoklók látják ezeket, nagyon csúnya kép arcokat mutatják. Én beszéltem olyan baktával, aki mondta, hogy az apukája, amikor készült el hagyni a testet, akkor mondta, fiam, kergesd el ezeket a csúnya embereket, akik itt vannak. Apa, nincs itt semmi. De ott vannak azok a csúnya emberek, ott állnak az a legjobban, kergesd el őket. Mert akkor már ő tudja látni őket. És utána attól függ, hogy viselkedett, akkor úgy bánnak vele. És ezért például a hindu vagy vaisnava kultúrában, amikor elhalálozik valaki, akkor ajánlanak neki ételt és italt, mert ugyanúgy tapasztalja az éhséget, ugyanúgy tapasztalja a szomorúságot, és hogyha a hozzátartozói ajánlanak fel neki ételt, akkor azt meg fogja kapni. Hogyha nem ajánlanak neki ételt és vizet, akkor nem fogja megkapni. És akkor elviszi ki a marács hajléka felé, és olyan módon viszik, amit megérdemel. Ha nagyon bűnös volt, akkor belég kutyák harapják. És a finom test az olyan, hogyha tapasztalja a fájdalmat, nem hal meg. Tehát, hogy ez a durva test, amiben most vagyunk, ez nagyon könnyen összetörik. De a finom test, ami elméből, intelligenciából és egóból áll, az nem ilyen törékeny. És harapják a kutyák, tapasztalja a fájdalmat, de megy tovább. Ütik ostorral, és tovább. Tapasztalja ezt a fájdalmat, de a test nem törik össze benne. És akkor elviszik Yamarajának hajlékát, az Pritrilókán van. És van egy folyó a palotája előtt, amit úgy hívnak, hogy Vajtarája. És akkor az a folyó azt a képét mutatja, hogy az a személy hogy viselkedett. Hogyha jámbor volt, akkor hagyjuk úsznak rajta lótuszvirágok, kacsák, és akkor jön a révész, egy nagyon szépen feldíszít a hajót, és akkor átviszik. Hogyha az nagyon bűnös, akkor nincsenek hattyúk, nincsenek lótuszvirágok, krokodilok, piranyák, és jön a révész, és akkor megkérdezi, hogy adományoztál-e a brámanát. Hogyha az a válasz, hogy nem, akkor visszamegy a révész, de át kell mennie, átviszik rajta. És akkor azok a szörnyű lények, akkor harapják, és nagyon-nagyon szenved. De nem hal meg, mert a finom test az nem hal meg. És akkor ott van Yamarajának színe, elé viszik. És amikor ott van már, akkor már a hamis egója az darabok a libidjára van törve. És akkor Jamarázs megkérdezi a szolgáját, Csitraguptát, hogy mik a feljegyzések. A adminisztrációt, ugye Csitragupta, az a vezetője, és az ő szolgáit úgy hívják, hogy savannák, akik mindent hallanak. Hallják valakinek a gondolatait, hallják a szavait, minden be van kamerázva, és tudják a tetteit. És akkor Jamarázsnak adnak egy riportot, hogy mit csinál ez az ember, és akkor utána tud dönteni, hogy akkor mi lesz a következő életében, és mit, hol kell mennie. Tehát a szentírások nagyon részletesen írnak erről.
És
mennyi a procedúra? Attól függ, hogy
mennyi
az átutási idő. Igen, van egy hivatal és adminisztrációs átutási idő. Attól függ.
Mi hosszú lehetett úgy a lényeg?
Tehát
ez a
szeretni
kérdés, ugye?
Változó. Lehet, hogy egy pár hónapig van egy átmeneti
helyzet. Ez valaki nem is kap.
Van olyan, amikor mondjuk valaki öngyilkos lesz, és elpusztítja azt a testet idő előtt, amiben van, akkor egy ideig szellemtestbe kénytelen lenni. Ez azt jelenti, hogy egy finom test, tehát hogy ugyanúgy nekünk is van finom test, de a fizikai test, durva fizikai test, az lehetőséget nyújt nekünk arra, hogy beteljesítjük ezeket a vágyainkat. Mondjuk valaki szomjas, ha nincs hozzá egy test, hogy beteljesítje ezt a szomjúságot, akkor szomjazni fog. Éhes, tehát hogy amikor valaki szellemtestben van, akkor tapasztalja mindazokat a késztetéseket, amiket mindannyian tapasztalunk, csak nincs hozzá neki egy test, amivel ezt be tudja teljesíteni. Ezért nagyon, nagyon szenvednek, és azért próbálják valakinek a másnak a testét elvenni, hogy akkor ezeket beteljesítsék. Azért van annyi. Akik bolondok házában vannak, azok a személyek, akik skizofrének, akkor sokszor csak szellemek próbálják zaklatni őket, vagy megszállják őket, hogy elmegyék a testüket, hogy tudják azt használni. Ez olyan, mint ha valakinek van egy autója, és akkor valaki beszáll, és akkor ő vezeti az autóját, és egy ideig akkor használja.
Akkor ezek a szabad lelkek itt bajon vannak közöttük?
Nem, attól függ, hogy milyen helyről van szó.
Itt biztos nem, mondjuk a hálakösnömet.
Tehát, hogy attól függ, hogy hol haltak meg, előfordulhat.
És ez lehetséges, és úgy valakinek úgymond elfoglalják a testét, és akkor mi történik a lélekkel, aki eredetileg benne
van? Ő is benne van, csak akkor ugye valaki vezeti az autót. Megállítják a piros lámpánál, adnak neki két pofont, a másik ülésre vigyek, és akkor átveszi a vezetést.
És milyen embereket
találnak meg? Akik a tudatlanság kötőjét, akik droghatással vannak, alkoholhatással, mert akkor gyengévé teszi, nagyon sebezhetővé teszi a lelket.
De az a test nem kell, hát egy léleknek sem, aki iszik, megdolgozik.
Hát a nullához képest, semmihez képest jó.
Hát, jó,
tehát, hogyha valakinek nincs autója,
trabant. Akkor megint csak bűnös lélek lesz, és akkor megint nem.
Abban a pillanatban az nem érdekel. Tehát sok mindenkit nem érdekel most se, hogy akkor mi helyes, mi helytelen, csak a vágyait próbálja beteljesíteni.
És ezt kérdezni, hogy van, amikor kilöködik, vagy elfogadja a test, akkor az mi a
szemben? Tehát, hogy valakinek van egy szívcsere, attól még a lélek az nem változik, a szív az csak egy gép. Szívműtét, és akkor belehal a szívműtétbe, akkor megyek a következőtésben. Ugye ezek lehet, hogy nagyon, nagyon hihetetlennek tűnnek, ó, én nem hallottam. De most azért hihetetlen, mert én nem hallottam erről még, vagy nem akarom elfogadni, hogy ez létezik. Létezik egy igazságszolgáltatás. Mert akkor az azért lehet nehéz elfogadni, mert én nem csinálhatok azt, amit akarok. hanem hogy nincs igazságszolgáltatás, tehát hogy én csinálok azt, amit akarok, és nincs következmény, akkor én szabadabban csinálhatok azt, amit akarok. De hogyha van következmény, és engem felelősségre fognak vonni azért, amit csinálok, akkor az ember átgondolja, hogy akkor jó, minek mi a következménye. De hogyha én nem akarok semmilyen korlátozást elfogadni, akkor azt fogom mondani, hát ez csak mitológia, ez nem is így van, ez csak valakit kitalálták. Ez is lehet egy hangulat, de az azon alapszik, hogy én nem akarom elfogadni, hogy a tetteknek van következménye.
Saját életünkre vonatkozó lelkiismerete, van egy nagyon drága valamitárt, és senki nem venni észre, ha ellopnám, és azért nem lopom el, mert ebben az életemben is rosszul érezném magam utána, függetlenül attól, hogy lesz-e utána életem, vagy sem. Tehát, már ebben az életben is van azért korlátozás, tehát önkorlátozás.
Igen, meg ebben az életben, tehát hogy a karma nem csak életek között van. Tehát, hogyha most valaki, nem tudom, ellop valamit, akkor, hogyha megfogja a rendőrség, akkor és börtönbe zárják, akkor most is kap érte a visszatást. Tehát, hogy a karma az megy rövidebb és hosszabb távon is. Tehát, hogy nem kell azért egy életet várni, hogy valaki megöl valakit, börtönbe zárják, nem tudom, életfogytiglanra, akkor már a most is megkapja a visszahatásnak egy részét.
És a lelki hatása vagy visszahatása az összefügg ilyen karmikus hatással?
Mire gondolsz?
Hát, hogy maga a lelkiismeret, a gyötrelmi, ami mondjuk egyenesebben gyötrezem, mert van egy fizikailag nem is, nincs is következménye ebben az életben.
Igen, tehát ugye a lelkiismeret az igazából Krisnának a hangja, mint felsőnek, akkor mondja, hogy figyelj, ezt nem kellett volna.
De a szó az jó egyébként, hogy a lelkiismeret, tehát mégis akkor így felismer bizonyos tulajdonságokat az ember, és akkor az alapján elindultik, hogy érzi, hogy ez nem jó.
Igen, tehát, hogy a lelkiismeret paramátmán felsőleg ott van mindenki szívében, és akkor valamikor halljuk, hogy ez most nem helyes, ezt most ne csináld, vagy hogyha csináltunk valami rosszat, akkor érezzük, hogy lehet, hogy bocsánatot kell kérni attól a szemétől, akit megbántottunk. Tehát, hogy
és akkor... ezt honnan tudjuk el, hogy ez mennyire nevelés kérdése, társadalmi dolog, vagy mennyire mi lelki dolog az, hogyha érezzük azt, hogy ez rossz, és ki kell javítani valamit.
Hát attól is függ, hogy minél érezzük, mert valamikor érezzük, hogy rossz, valamikor meg nem érezzük. Tehát, hogy Krisna belülről mindig segít, hogy mit kellene csinálni. De sajnos nagyon sokszor nem halljuk, nem hallgatjuk az ő hangját, hanem az elménket, a vágyainkat hallgatjuk, hogy mit kellene csinálni, és akkor ezért arra reagálunk. De
az embernek egyfajta csoportja, vagy egyfajta társadalmi csoportja nem hallja, például ugye, hogy most mondjuk a cigányok mondjuk, tehát
így.
Mert ilyen szempontból a bűnözés is eléggé kimutatható, hogy melyik ember csoport csinálja, tehát hogy ők, akkor az olyan, akik én egyenlítődni.
Az nevelés kérdése is. Mert ezt most nem értem, hogy minek kéne kiegyenlítődni.
Hát... Szóval az, hogy a családi nevelés, azok ide előtte lélek nem biztosan a családba voltál.
Igen, de a tetteinek a következményeképpen egy olyan családba születek meg. Tehát, hogy úgy viselkedett.
Tehát is lehet meg elvileg, mivel Krisna súg, tehát akkor mindenkinek megsúgja. Tehát...
Mindenkinek megsúgja, tehát hogy mindannyiunknak súg, csak hogy most mennyire hallgatunk rá. Mennyire hallgatunk. Tehát, hogy mindenkinek súg Krisna, nekünk is súg Krisna, de sokszor mi se hallgatunk rá. Tehát, hogy Mert nekünk is vannak olyan, ami azt mondjuk, hogy ez jó, és vannak dolgok, amire azt mondjuk, hogy nem jó, pedig jó lenne, kellene. Tehát, hogy Krisna mondja, de nekünk még mindig van szabad akaratunk, hogy most követjük, vagy nem követjük. Még milyen kötelezők hatnak bizonyos társadalmi csoportokra, tudatlanság, szenvedély, vagy ősek kötőerejek. És a nemzetek más nemzetek, vagy nemzetiségek más kötőerő hatás alatt vannak, és attól függ, hogy melyik kötőerő hat rájuk, akkor olyan tevékenységeket fognak végezni, vagy olyan bűnöket fognak elkövetni.
De a könnyen lélek nehezen kerül ki egy 22-es csatából.
Tehát, hogy ebből az illúzióból nehéz kikerülni. Csak akkor lehet kikerülni, hogyha segítenek. És segítenek
nekünk. Tehát, hogyha konkrétan most, ahogy az előbbétére csöpöd vissza, tehát olyan testet kapsz, akkor abból nehezen fogsz megint kikerülni, mert...
Igen. Tehát, hogy a karma törvényei nagyon erősek, kell egy olyan erős eszköz, ami ki fog valakit húzni abból, és ezért énekeljük a Hare Krishna mantrát, hogy ezért próbáljuk másoknak odaadni a Hare Krishna mantrát, mert a Hare Krishna mantra segít nekünk abban, hogy tudjunk megfelelően hallani. Mert eleve a mantrázás az egy gyakorlat a hallásra, próbáljuk hallani a mantrának a hangjait. De ez a fő kihívás a mantrázás közben, hogy próbáljuk hallani, az árnyéka annyira könnyen elmegy csapunk, elmegy egy másik irányba, és akkor mást akar hallani. Próbáljuk a Hare Krishna mantrát hallani, az elmény mást akar hallani, és akkor elmény más felé.
És mennyire befolyásolja az ugye a születés azt, hogy egy olyan test, most nem emberi test, hanem egy olyan állati testbe kerülsz, ami úgy tud élgondolni, hogy őrjön egy másik állatot.
Akkor van egy úgy evolúció, hogy akkor melyik állati test után melyik állati test jön, és akkor egy idő után eljön az emberi testig, ahol van szabad akarat. Állatoknak nincs szabad akaratot, csak az ösztöneik irányítják őket, és ott nincs is bűn. Tehát, hogy mivel teljes irányítás alatt állnak, ott az állatok, hogyha ölnek, akkor nem jár értük művet is. De amikor valaki eléri az emberi létformát, ahol van szabad akarata, és megvan neki a lehetősége arra, hogy megtudja, hogy mi az, ami jó, és mi az, ami rossz, akkor az emberi élet az felelősséggel teli. A törvény nem tudása nem fel attól, hogy valaki, ugye, hogyha valaki bevisz a rendőrség, hogy lopott, és azt mondja a bíróságon, hát ő nem tudta, hogy ezt most nem szabad ellopni, attól még meg fogja büntetni. Tehát, hogy az emberi élet az felelősséggel jár. És nem csak az állam törvényeinek, mert azt mindenki tudja, hogy az állam törvényeinek engedelmeskedni kell, mert ha nem, akkor könnyen bajba kerül az ember. De az nem az összes, hanem megvan az emberi élete is vannak törvények. És amit elmondtam az előbb a halál utáni cselekedetekről, az nem csak egy-két könyvben van leírva, hanem akik emlékezni tudnak rá, akkor azok beszámolnak ezekről. Volt egy másik eset, meséljek ilyeneket, vagy nem? Volt Srila Prabhupádnak egy Isten testvére, aki gyakorolta a lelki életet, de amikor eltávozott Bhaktisiddhanta Saraswati Thakura, a lelki tanítómestere, akkor abba hagyta a szennév éneklését, és újra bűnös tettekbe merült, és újra sok rossz dolgot csinált. És amikor eljött az ideje, akkor elhagyta a testét, és akkor majd mondom, hogy honnan tudjuk ezt a történetet, akkor elvitték Yamaraj elé. És akkor ő konkrétan hallotta, hogy akkor mondta a Yamarajtól után, mi az, amit csinált. Hogy milyen bűnöket követett el, és akkor tételesen sorolta, ezt csinált, azt csinált, és azt is kérdezik. Mondta, hogy kérdezhető, és mi az, ami volt-e valami lelkített, amit csinált? És mondta, hogy egy Vaisnava gurunak a tanítványa volt, de nem követte szigorúan. Kinek a tanítvány is? És mondta csak az, hogy Bakti Szidonta Szaraszvati. És akkor mondta, hogy jó, vigyétek vissza. És akkor visszavitték. De akkor már a testet, mivel elhagyta a testet, akkor felrakták a mágiára. Felrakták a mágiára, és leöntötték gívvel, mert azt szokták leöntni gívvel, és akkor utána meggyújtják. És amikor ott volt a mágián, akkor felült a mágián. És akkor felült a mágián, és mondta, hogy akkor szeret, hogy kérem a dzsapámat, hogy újra akarom énekelni a szentmet. És ő elmesélte ezt a történetet, hogy akkor visszaküldték őt. Sok rossz dolgot csinál, és amikor visszaküld, utána nagyon szépen nyugodott el az életet. Mert akkor volt az a tapasztalata, hogy akkor nagyon... És akkor ő elmesélte. Akkor le vannak írva ez a történet, hogy Bakti Szidonta tanítványa volt, hivatalos avatást kapott, eltávolodott a lelki tanítómestere, hogy megint csinált sok butaságot, sok rossz dolgot csinált. És akkor meghalt, és akkor a mágiája meg felkelt. És már majdnem meggyújtották a mágiák alatta, és akkor mondta, hogy akkor most másképp fogok élni. És akkor ő mesélte ezt a történetet, hogy konkrétan emlékezett rá. Volt egy másik eset, amit említ egy... Nem mindegy, van több eset is. Csak ez egy eset. Tehát, hogy van egy igazságszolgáltatás. Csak mi hajlandóak vagyunk. Ugyanúgy, amikor valaki akar csinálni rossz dolgokat, akkor nem akar tudomást venni arról. Nem akar tudomást venni a bíróságról, a rendőrségről. Hogy valaki bemegy valakihez lopni, ki az, akit utoljára akar látni? A tulajdonos, nem? Valaki bemegy valamit a házába, hogy lopjon, akkor a tulajdonossal akar utoljára találkozni. Miért nem látjuk Krisnát? Valaki gondolom, hogy én akarom Krisnát látni, miért nem látom Krisnát? Elfordul. Mert amit itt körülöttünk van, az minden Krisnáé. Ő a tulajdonos. De mi akarjuk az ő tulajdonát a magunkénak tudni. És ezért nem akarunk tudomást venni a tulajdonosról, ezért akkor Krisna nagyon kegyes, és láthatatlanná válik a számunkra, mert zavarna az ő jelent a mi életünket. Mi akarunk ezt csinálni, de hogyha Krisna itt lenne, és látnánk, és a szemünk előtt lenne, akkor az zavarná a mi függetlenségünket. Nem akar zavarni bennünket. De hogyha valaki akarja látni a felsőbb szemét, akkor Krisna ad emlékezetet, és ad felejtést. Attól fog, hogy mi a vágyunk. Tehát ugye Krisna reagál az élőnyek vágyaira, de az élőnyek felelősség a vágyaink. Tehát mi felelősek vagyunk a vágyaikért. Ami lehet, hogy egy jó hír, lehet, hogy egy rossz hír. Ki tudja azt elmondani, erről van egy sztori, ezt befejezem, és utána tartunk egy szünetet. Volt egy gazda, akinek a fia elment a mezőre, és ott befogott egy lovat, egy vadlovat. És hazavitte a gazdának, és a gazda nagyon megörült neki, és akkor a szomszédok pedig mondták a gazdának, hogy ez milyen nagy szerencse, a fiat befogott egy vadlovat. És mondta a gazda, hogy hát lehet, hogy jó, lehet, hogy rossz, ki tudja azt megmondani. Következő nap elszabadult a ló, és elment otthonról. És akkor a szomszédok mondták, hát milyen szerencsétlenség, milyen rossz volt egy lova, de akkor elszabadult a ló. És akkor a gazda mondta, hogy lehet, hogy jó, lehet, hogy rossz, ki tudja azt elmondani. Következő nap az a ló visszatért egy csapat lóval. És akkor mondják a szomszédok, hogy ez milyen nagy szerencse, elveszett a ló, most visszatért egy csapat lóval, akkor milyen nagy szerencse. És azon mondta, hogy lehet, hogy jó, lehet, hogy rossz, ki tudja azt eldönteni. A gazdának a fia próbáltam betörni az egyik lovat, hogy munkába tudja fogni, és leesett a lóról, és összetörte a kezét és a lábát. Akkor mondták a szomszédok, milyen rossz, hogy összetört a kezét és a lábát. A gazda azt mondta rá, lehet, hogy jó, lehet, hogy rossz, ki tudja azt eldönteni. Egy hét múlva Ferenc Ferdinándot megölték Szarajevóban, és kitölt az első világháború, és jöttek a katonák, és minden fiatal fiút besoroztak a hadseregbe. De a gazdának a fiát nem tudták besorozni, mert eltört a kezés alá, nem tudtak elmi kezdeni. És akkor az összes fiút elvitték, de a gazdának a fia otthon maradt. És mondták a szomszédok, hogy milyen nagy szerencse, milyen jó, hogy a gazdának a fia itt maradt. És mondta a gazda, lehet, hogy jó, lehet, hogy rossz, ki tudja azt eldönteni. És itt vége van a történetnek, ami lehet, hogy jó, lehet, hogy rossz, hogy azt mindenki el tudja dönteni. De ez csak azt mutatja, hogy valami jónak vagy rossznak tűnik, az attól függ, hogy honnan nézzük. Az, hogy van egy igazságszolgáltatás, az állami igazságszolgáltatás felett, ami megítéli mindenkinek a cselekedetét, amit lehet rossznak gondolni akkor, hogyha nekem van valami rejtegetni, vagy valamit akarok eltitkolni, vagy valamit nem akarom követni azt, amit a szentírások mondanak. De lehet jó is, mert hogyha én akarok feljebb emelkedni, akkor tudom, hogy mihez kell tartanom magam, mert van egy nagyon fokozatos, lépcsőzetes folyamat, amit hogyha követek, akkor tudok előre haladni. Tehát, hogy attól függ, hogy hogy állok hozzá, hogy ez most. Mert hogyha azt mondom, hogy ez mind butaság, ez csak valaki kitalálta, hogy nincs is ilyen, nincs semmi a halál után, igen, lehet így gondolkodni, hogyha valaki erről nem akar tudomást venni. Hogyha valaki azt mondja, hogy hát, nem tudom, hogy így van-e, vagy nem. Egyszer beszélgettem egy személlyel, aki ateista volt, és akkor nem akarta, végképp nem akart semmit elfogadni, és akkor mondtam neki, figyelj, hogyha az az igaz, amit te mondasz, hogy a halál után nincs semmi, akkor én nem veszítettem semmit. De hogyha az az igaz, amit mondanak a szentírások, amit én próbálok mondani neked, akkor te nagyon rossz helyzet, akkor nagyon nagy bajba vagy. Tehát, hogyha az igaz, amit te mondasz, nem veszítek semmit. Hogyha az igaz, amit én mondok, akkor te nagyon nagy bajba vagy. Tehát, hogy mindenki eldöntheti, hogy mit hiszel, vagy mit nem hiszel. De érdemes gondolkodni, hogy minden csak véletlenül van. Véletlenül minden nap feljön a nap, és minden nap lemegy a nap, vannak évszakok. És nem értjük még én legalább, hogy működik ez a test. Ez egy nagyon bonyolult mechanizmus, nagyon bonyolult, hogy történik minden a testben. Ez csak véletlenül kialakult. Ugye ez a hősrobbanás elmélet, hogy az összes anyag összesűrűsödött egy végtelen apró pontban, és aztán felrobbant, és ezből a robbanásból létrejött a rend. Na, hogyha veszük ennek az alapelvét, hogyha a robbanásból szokott létrejönni a rend, akkor, hogyha valaki takarítani vagy rendet rakni akar, akkor egy másik metódust kéne alkalmazni. Ugye, hogyha a robbanásból lesz a rend, akkor eddig rosszul csináltuk a takarítást. Mert akkor van ennél egyszerűbb módszer is. Vagy hogyha az anyagból származna az élet, ugye meg ezt mondja, hogy az anyag, a szervezettsége bizonyos fokán létrehozza az életet. És akkor az élet akkor szervezi a dolgokat. Akkor az azt jelenti, hogy ha szeretnénk építkezni, akkor eddig rosszul csináltuk. Eddig úgy csináltuk, hogy megvoltak az alapanyagok, és emberek fölépítették. De hogyha az anyagból származik az élet, akkor nem kell munkásokat fizetni, mert elég az alapanyag, a tégla, a sóder, a cement, a homok, És mivel ezekben benne van az élet, csak meg kell várni, hogy kijöjjön az élet belőle, és akkor az élet felépít utána a magát, és akkor felépül a ház, és akkor nem kell munkásokat fizetni, mert az anyagban benne van az élet, és akkor csak meg kell várni. Hogy meddig kell várni, az nem pontosított még eddig, hogy akkor pont meddig kell várni. De lehet látni, hogy az alapelvek szintjén sem működik. Tehát, hogy az életből származik az anyag, nem fordít, hogy az anyagból származik az élet.
Félig meddig ezt kapcsolatban a kérdésem. Megvédni szépen oda is, hogy mondjuk mindegy kell a tejükről maga az utána, az írások szerint, hogy mi az, ami élő. Tehát mondjuk, hogyha, vagyis mi az, amiben még lélek van. Tehát, hogyha az élő lények nem vannak fában vagy a fűszában, de mondjuk azt, hogy tehát, hogy megsértik, megsebesülődik, kivágják a fát. Ugye ezt mi nem látjuk, nem tudjuk eljutani, de mondjuk az írások szerint akkor hogy működik ez a dolog?
Mire vagy kíváncsi? Tehát kivágják a fát?
Mi az, ami még élő tekinthető, mondjuk, de amiben van lélek is. És hol van az a határ, hogy mondjuk az élőnek még szintje az, amelyik még lélekkel rendelkezik?
Kristályú
van? Hát, például ilyesmi.
Tehát, hogy a tehát, hogy ahol a testek hat változáson mennek keresztül, születés, növekedés, állandósulás, utódok létrehozása, sorvadás és halál, ezen a hat állapoton megy keresztül minden test. És akkor ahol ezek a változások megfigyelhetők, ott van a lélek. Van növekedés, van sorvadás, van utódok létrehozása, tehát a növényeknél, egysejtűeknél, állatoknál, hüllőknél, madaraknál, tehát hogy ezek mind megfigyelhetők. Ahol van élet, akkor ott van élet.
Akkor a kövek nincs.
Előfordulnak olyan kövek, de általában nincs.
Az tényleg van, hogy akkor az úgy, hogy van például egy szenvedésképpen van abban, mert az ugye nagyon sokáig úgy volt kőként, és akkor hogy valaki jó volt el, vagy nem jó volt.
Tehát, hogy előfordulhat, tehát, hogy vannak írások, írnak arról, mert vannak olyan kövek, amik növekednek, tehát előfordulhat, de az ritka, általában nem. Általában az a válasz, hogy de ritka esetekben előfordulhat.
És miután valaki elhagyta a testet, miért kérdezik a testet elégedni?
Minden ragaszkodja hozzá. Mert sokszor az is egyfajta ragaszkodás, hogy valaki ragaszkodik a testének, és azért ugye az összes horrorfilmnek egy alapvető vonás, hogy mi van a temetőben. Mert hogy ott vannak emberek, akik elmentek a testüket, ott van még a testük, és ragaszkodnak a testüket. De amikor el van égetve a test, akkor nincs mihez ragaszkodni. És akkor elégetik. Tehát, hogy az egy segítség az elhűlt számára, hogy tudjon tovább menni, hogy ne ragaszkodjon hoz, ami már elmúlt. Egy konklúzióként ehhez a beszélgetéshez, a léletvándorlással kapcsolatban, hogy a Szentírás, és nem csak a Bhagavad Gita, más írások is írnak arról, még igazából a Bibliában is vannak utalások a léletvándorlásra, de már nagyon ritka helyeken, egy-két helyen van még, de más szentírásokban nagyon-nagyon sok utalás van arra, főleg keleti írásokban, hogy van ez a lélekvándorlás. És mi nőttünk fel Magyarországon, főleg amikor én voltam fiatal, akkor az még a kommunizmusban volt. Tehát, hogy ott még a katolicizmus is éppen, hogy megtűrt helyzetben volt. És itt főleg a nyugaton ez nem volt divatos. De igazából manapság egyre több ember elfogadja, csináltak egy statisztikát, és a Magyarország 10%-a hisz a lélekvándorlásban, az azt jelenti, hogy 10 millióból 1 millió ember hisz abban, hogy van lélekvándorlás. És van sok nyugati országban még ennél is több, a keleten pedig mindenki 100%-ig szinte. Tehát érdemes átgondolni, lehet, hogy hittünk benne, lehet, hogy nem hittünk benne, hogy ez pont mivel jár. Hogyha ez így van, akkor nekem kell más csinálni. És mi emögött a ráció, vagy miért van ez így, vagy miért lehet ez így. Hogyha van egy rend, látunk magunk körül rendet, akkor ha van rend, akkor kell valaki, vagy valaki, akik ezt a rendet csinálják. Tehát, hogy rend az nem lesz magától. És amilyen mértékben látunk rendezettséget a világban, akkor látjuk, hogy láthatjuk, vagy következtetünk arról, hogy van valaki, aki rendezi ezt. Mert vannak törvények. A gravitáció törvénye az mindenkire vonatkozik, függetlenül attól, hogy magyar, angol, amerikai, krisnás, zsidó, keresztény, mahamedán, ugyanúgy működnek ezek a törvények.
Mindenhol lassatákban a maga nem csinálom.
Igen, tehát igazából egy Isten van, és lehet, hogy ezt az Istent valahol Allahnak hívják, ami azt jelenti, hogy a leghatalmasabb, vagy valahol Jahvének, vagy Rámának, vagy Krisnának hívják, de egy személy van, van egy istenség legfelsőbb személyisége. És a vallások ezt a legfelsőbb személyt próbálják megtalálni. És lehet, hogy más a szertartásrend, és más a szentírás, de ugyanazt a személyt keresik, és azt a szeretetet. Hogyha a közös nevezőre próbáljuk hozni a vallásokat, minden vallás egyetért abban, hogy az ember élet célja elérni az Isten iránti szeretetet. Hogyha keresztényekkel beszélünk, hogyha zsidókkal, hogyha mohamedánokkal, mindenki egyetért ebben. Én sokszor voltam abban a helyzetben, akkor a budapesti templomnak az igazgatója voltam, hogy akkor vallások közötti párbeszéd, személyesen ismerem a magyarországi muzulmán egyháznak a vezetőjét, nagyon sokat beszélt arról, mik a muzulmán tanításoknak az alapjai, és ebből mindenki egyetért, hogy a vallások célja, hogy elérni az Isten iránti szeretetet. De lehet, hogy vannak különbségek a külsőségekben, a rituálékban, vagy valamikor még a filozófiában is vannak különbségek, de a cél az ugyanaz, megtalálni ezt a legfelsőbb szemét. Van az egyik lelki tanítómesterem mondott egy nagyon szép példát erre, hogy ugye a kutya felismeri a gazdáját, akkor is, hogyha a gazdája öltönyt visel, hogyha tréningruhában van, hogyha fürdőruhában van, felismeri a gazdáját. És hogyha a vallásos emberek nem tudják felismerni Istent, amikor az egyik, másik vagy a harmadik vallás ruhájában jelenik meg, kereszténység ruhájában, Muhammedán ruhában, vagy valamilyen más ruhában, akkor még van mit tanulni a kutyától. A kutya az felismeri a gazdáját a különböző ruhákban.
Akkor ez azt jelenti, hogy aki igazán hisz Istenben, akkor az összes vallást elismeri?
Ami hiteles. Tehát, hogy manapság vannak, amikor csaló emberek kitalálnak dolgokat, kitalálnak vallásokat, de a vallás az azt jelenti az eredeti helyzet, hogy dharma, hogy a léleknek a dharmája. És a lélek próbál közelni a legfelsőbb személyhez, keresi a forrását, keresi, hogy kim tud függeni. És amikor valaki keresi ezt a forrást, keresi a kapcsolatát, akkor lehet, hogy helyidő körülményhez képest ugyanabból a vallásos elvekből nem az összes van kinyilvánítva, nincs meg az összes elem, de valamennyi megvan belőle. És amikor látja egy személy, egy ember, hogy ez a személy is keresi ugyanazt a személyt, akit én keresek, és lehet, hogy más helyzetben van, más a kultúrája, más a feltételekhez kötöttsége, de a célja ugyanaz, akkor nem fogja lekicsinyelni, vagy kritizálni azt a szemét, mert ő is azt akarja. Tehát, hogyha valaki őszintén akarja a legfelsőbb szemét, függetlenül attól, hogy milyen vallás keretei között, akkor ő tud haladni. Természetesen nem biztos, hogy ugyanannyi időbe fog kerülni, vagy ugyanúgy fogja elérni, mert attól is tudja, mit szeretne, mit vágyanak a szemét. De hogyha ugyanazt a szemét keresi, akkor ez egy elfogadod és elfogadja más vallásokat. Tehát, hogy valaki őszintén akar keresztény lenni, Mohamedán vagy Sidó, akkor az nagyon jó. A probléma nem ezzel van. A probléma azzal van, hogy az emberek hívják magukat keresztények Sidónak, vagy akár kristásnak, és csak nem követik a szentírást. És hogyha valaki nem követi a szentírást, akkor nem mindegy, hogy melyiket nem követi. Úgy úgy se fog sehova jutni.
De akkor miből fogadnak a konfliktusok két vallás között, vagy két vallásos ember?
Igazából, hogyha szó szerint egy két vallásos ember között nincs konfliktus. De két olyan ember között, aki azt gondolja magáról, hogy vallásos, és különbnek akarja gondolni magát a másiknak, akkor lehet konfliktus. De ez azt jelenti, hogy ő nem igazából vallásos, mert mit akar, csak azt akar, hogy én jobb vagyok, mint a másik. De miért? Hát azért, mert én a Fradinak drukkolok, én jobb vagyok, mint aki a Dózsának drukkol. És amikor volt a meccs, akkor utána a meccs után hajlandó vagyok összeverekedni vele. Ez ugyanaz. Egy anyagi azonosítás. Én keresztény vagyok, az egy anyagi azonosítás. Én hindu vagyok, az egy másik anyagi azonosítás. Ez még mindig a testre vonatkozik. Nem különbözik, mint amikor az egyik a hadisemmel gondolja, a másik meg a Újpesten Dózsának gondolja. Csak utána összeverekednek. Tehát, hogy ugyanúgy összeverekednek a kutyák és a macskák, összeverekednek a szurkolók, vagy összeverekednek. De igazából ők a szó valódi értelmében nem a vallás miatt verekednek össze. Mint a két testvér összeverekszik azért, de ugyanaz az apjuk. Nem azért verekednek össze, mert az apjukat keresik, hanem azért, mert irigyek egymásra. Tehát a verekedés vagy az irigység miatt van, nem azért, mert vallásosok. Tehát, hogy lehet hívni, amikor voltak a történelemben nézik, hogy így szent háború, vagy az igazából nem a Isten miatt volt, az csak egy kifogás volt, és küzdöttek a földért, a hatalomért, a pénzért, és akkor egy szép vallás mögé rejtették az anyagi vágyait, igazából nem szólt másról. És igazából vallásos emberek nem verekednek egymással. Azok az emberek, akik akarnak maguknak hatalmat, pénzt, befolyást, akkor emögé próbálják rejteni az alantas szándékaikat. Attól tudok, hogy milyen vágyai voltak, és mi az, amit követett. Tehát, hogy honnan tudjuk, hogy hova jut valaki. A első kérdés, hogy mi a célja, milyen járműben ment, és akkor arra felé ment el. Tehát, hogy valaki azt mondja magáról, hogy Hare Krisnás, de azokat az elveket követi, ami a tudatlanság kötőre jellemző, merre fog menni. Tehát, hogy a Bhagavad Gita 17. fejezete beszél a háromfajta hivatalról. És beszél a kötőerőkről. És mondja a Bhagavad Gita, hogy ha valaki a jóság kötőrébe hal meg, akkor a felső bolygók felé emelkedik. Hogyha a szenvedély kötőrébe hal meg, akkor a középső bolygókon marad, hogyha valaki a tudatlanság kötébe, akkor megy lefelé, állati fajokba. Na már most. Hogyha valaki keresztény és a jóság kötébe hal meg, akkor merre felé megy? Fölfelé. Hogyha a szenvedély kötélejébe hal meg, akkor hol lesz? Itt marad a fölben. Hogyha a tudatlanságban, akkor merre megy az alsó vagy. Hogyha valaki Hare Krisnás, jóság kötébe hal meg, akkor hova megy?
Felfelé.
Hogyha a szenvedély kötélejébe? Itt van. Hogyha a tudatlanság kötébe?
Akkor sajnos is.
Akkor megy lefelé. Tehát, hogy itt törvények vannak. Mindegy, hogy valaki minek hívja magát. milyen ruhában van, mi az, amit csinál, milyen elveket követ. Hogyha valaki felszáll a hívre, akkor oda fog menni, ahova a hív viszi. Tehát, hogyha valaki felszáll a hívre, és azt gondolja majd, hogy én a, nem tudom, a villamossal fogok a, nem tudom, a nyugati pályaudvarra menni, akkor ez nem az fog történni, mert a hív eltől az állomás, és tól eddig az állomásig fogja vinni.
Akkor ezt a mostani elég szélsőséges azt mondtam, hogy akkor az kénhetek cigányként fognak megszületni, a jogdíjasok meg románként meg, szóval ilyen esetek.
Attól függ, hogy mennyire erős az az utálat.
Mert hát azért a szélsőséges, mert azok ne elég erős, ezt kénhetekként meg.
Előfordulhat, mert amikor valaki gyaláz valakit, mi történik akkor? Ez egy nagyon érdekes dolog, hogy amikor valaki gyaláz valakit, mondjuk, hogy ez ilyen, meg olyan, meg amolyan, akkor mondják a szentírások, hogy létrejön egy kapcsolat a között a személy között, akit gyalázok, és közöttem. És amit én megszólítok, hogy te ilyen vagy, olyan vagy, amolyan vagy, akkor azok a tulajdonságokat hívom. És akkor azok a tulajdonságok átjönnek hozzá.
Akkor, hogyha valaki már nagyon reménytelen, hogy nem esetleg megfelelő baktert, és akkor lehet, hogy...
Nem. Nem, mert meg tud baktert gyalázni, az azt jelenti, hogy annak a baktának a rossz tulajdonságainkkor...
A rosszabb?
Hát akkor, hogyha gyalázza. Tehát, hogy mi az, amit szeretnél egy személytől?
Mondjuk a Krisna tudatos egész mindenség, azt gyalázza, akkor megkapja.
Azt a rosszat, amit gyaláz, azt kapja meg.
De hogyha ő jót, csak ő rosszat hiszi.
Tehát, hogy mondok egy példát, hogy valaki dicsér valakit, hogy ez a személy milyen alázatos, milyen kedves, stb. Akkor azt a tulajdonságot hívja magához. Tehát, hogyha mi dicsőítünk valakit, és látjuk a jó tulajdonságait, akkor ez egy jó módszer arra, hogy elsajátítjuk azokat a jó tulajdonságokat, mert arra koncentrálunk. Hogyha valakinek a hibáira koncentrál, hogy ez ilyen rossz, az olyan rossz, akkor Ctrl-C, Ctrl-V, akkor bemásoljuk. Bemásoljuk azt magunknak. Mi az, amit szeretnénk egy személybe látni? Ha jó tulajdonságait látjuk, akkor a jó tulajdonságai fognak ránk hatni. Hogyha rossz tulajdonságait, akkor a rossz tulajdonságait. Hogyha valaki szeretne a roma családon megszületni, azt úgy kell csinálni, hogy nagyon sokat kell velük foglalkozni, és gondolkodni, és szívni őket, hogy mit nem csinálnak jól, és akkor mindazok a tulajdonságok akkor elkezdenek jönni. Tehát, hogy ezt így kell csinálni. Tehát, hogyha valaki szeretné azt elérni, akkor vannak erre lehetőségek. Mert akkor azt fogja betölteni a gondolkodását, és az elkezd, ezek olyan dolgok, mint magok. És amikor valaki csinálja, gondolja, hát ez semmi. Tehát, hogy valaki eldobja egy földbe egy pár magot, történt valami? Hát semmi nem történt.
És ha például rumaságban segíteni akar, a rumaságban segíteni akar is magákkal foglalkozik.
De akkor nem szígyelik.
Nem szígyelik, de akkor is.
Akkor jó tulajdonságban, hogy igazat nincs, de az nem.
Hát attól függ, hogyha ő
azért,
hogyha segíteni akar azokhoz a személyeknek, hogy akkor
felemelkedjenek,
akkor mivel foglalkozik?
Jóság.
A felemelkedéssel. Hogyha valaki gyaláz valakit, hogy ezek ilyenek, olyanok, és mivel foglalkozik? A degradációval. És akkor mi lesz az elnél? Mit ültet el a szívének a kertjében? A degradációt ültet el.
Mert ez van, mindig a szépen jól kell gondolni, akár észre.
Igen.
Tehát a szépségek kell megváltozni.
Azt kell keresni, és hogyha valakinek az a feladata, hogy kijavítson másokat, tehát az nem azt jelenti, hogy akkor egy anyuka, aki a gyereképpen leszedi az asztal terítőt és összetöri a poharakat, akkor azt mondja, hát neki kedves kisgyerek, milyen jó dolgot csinálni. Neki dolga, hogy akkor kijavítsa, mert hogy az a feladata. De akkor ő nem fogja gyalázni a gyerekét, hanem csak segíti, hogy akkor egy megfelelő módon cselekedjen. Ugyanúgy egy tanító kijavítja a tanítványát, vagy ha valakire van felelősségünk, de azt egy megfelelő módon, egy megfelelő hangulatba tesszük azért, hogy jót akarunk annak a személynek. Itt a motiváció nagyon fontos, hogy miért csinál valaki valamit. És hogyha valaki kijavít valakit egy megfelelő motivációban, akkor az fogja azt a személyt segíteni. Tehát, hogy mindig a motiváció az a fő dolog. Tehát, hogyha valaki rossz tulajdonságokra akar szertenni, azt úgy kell csinálni, hogy kell gondolkodni annak a személynek a rossz tulajdonságain. Hogyha még gyorsabban akar rossz tulajdonságokra szertenni, akkor kell ezt másoknak is mondania, és kritizálnia azt a másik szemét. De hogyha nagyon, nagyon gyorsan és nagyon tökéletesen akarja ezt csinálni, akkor úgy kell, hogy lehetőleg keresztbe kell tenni annak a személynek, és valamilyen nehézséget kell okoznia neki, és akkor így nagyon gyorsan történik a folyamat. Tehát, hogy akkor az nagyon hatékony lesz. De jó tulajdonságokra ugyanígy lehet szert tenni, hogy gondolkodunk a másik személynek a jó. Mi az, amit jól csinál? Szoktam mondani azoknak, hogy két ember összeveszik. És akkor mindent mondanak egymásra. Volt egy példa, hogy bejött hozzám két hölgy, akik nagyon csúnyán összerúgták a port, összevesztek. És akkor meghallgattam az egyiket is, meghallgattam a másikat is, és akkor mindegyik mondta a másikról, hogy milyen ez rossz, és ez. És akkor mindegyik mondta a másikról, hogy mi rosszat csinált. És akkor mondtam nekik, hogy jó, akkor ezt meghallgattam, jó. Következő lépés, hogy mindenki próbálja elmondani azt, hogy ő mit csinált rosszul. A lista is sokkal rövidebb volt a lista, de akkor már így egy kicsit megnyugodtak. És akkor a következő feladat, a harmadik feladat az volt, hogy mondják el, hogy a másik mi az, amit jól csinál. És akkor először kellett gondolkodni, az nem ment olyan gyorsan, de akkor, amikor elkezdtek azon gondolkodni, hogy a másik milyen jót csinál, akkor csak figyeltem őket. Elkezdett kisimulni az arcuk, elkezdtek mosolyogni, és teljesen megváltozott a dolog. És miért? Mert más dolgokon gondolkodtak. Az először azon gondolkodtak, hogy mi az, amit rosszul csinál, és a végén arról gondoltak, hogy mi az, amit jól csinál. És amikor jól csinál, az olyan volt, hogy akkor elmentek a felhők, kisütött a nap, elkezdtek mosolyogni, és utána mind a ketten bocsánatot kértek egymástól. Tehát, hogy ki mi meditál, nagyon nagy hatása van, és hogyha valaki akar kijönni egy depresszióból, nagyon egyszerű, gyors módszer van rá, hogy a barátainak, a rokonainak elkezd gondolkodni, hogy mi az, amit jól csinálnak, hogy miért szeretem én őket. És amikor ezen gondolkodik, akkor azt vesz észre, hogy ez a sok negatív gondolat, vagy sok depresszió, ez elkezd eloszlani, mert más dolgokon meditálni. Hogyha másokat dicsérünk, hogy milyen jól csinálták ezt, és ez nekem nagyon jól esett, és nagyon elégedett vagyok vele, és netán még akkor végzek valamilyen szolgálatot, segítem itt valamiben, akkor az egy nagyon jó módszer arra, hogy jó tulajdonságokra tegyünk szert. Tehát a mi kezünkben van, milyen irányba akarunk menni. Tehát, hogy nem azon függ, hogy valaki most dótiba van, száriba van, azon függ, hogy milyen a tudata. Hogyha Krisna tudata van, akkor az viszi fölfelé. Hogyha ő dótiba van, vagy száriba van, de rossz dolgokon meditál, vagy kritizál, gyaláz másokat, akkor lefelé van, mert függetlenül, hogy milyen hula van rajta, mert a tudat határozza meg, nem az, hogy én mit képzelek magamról. Nem az, hogy milyen a tudatom. És ez azt jelenti, hogy elvek, vannak törvények. És ezek a törvények egyetemesek. Mindenkire ugyanúgy vonatkoznak, függetlenül attól, hogy ki mit képzel magáról. És hogyha mi ezeket tudjuk, hogyha ezeket megtanuljuk, akkor az segíteni fog nekünk abban, hogy a megfelelő irányba megyünk. Abba az irányba menjünk, amiben akarunk menni, nem valami másik irányba. Tehát, hogy ebben megvan saját szabad akaratunk. Ez így válasz volt a kérdésre? Most Én már honnan indultam el.
Meg lehet ezt a dolgot fordítani, hogy... Tehát ezt, hogy a másiknak a jó vagy rossz tulajdonságait nézzük, és mi azt kapjuk, hogy egyáltalán hogy jut el ideig a dolog, hogy, hogy az ember elkezd a másik ember rossz tulajdonságait gondolkozni. Hogy itt mi a cél, vagy ez miért van, mert lehet ilyet hallani, hogy azt veszük észre a másikból azt, hogy mi bennünk van. Ez igaz?
Igen, tehát, hogy, hogy ugye miért van konfliktus két személy között, mert ott van egy irítség. És az a, az a dolog, ami benne irítál engem, az ott van bennem is. Tehát, hogyha az a rossz dolog nem lenne bennem, akkor nem irítálna. Tehát az nem azt jelenti, hogy nem venni észre, de az engem nem zavarna. De hogyha én ugyanarra vágyok, mindenki, van egy verseny is, első akar lenni, és küzdenek egymással. És az egyik is első akar lenni, másik is első akar lenni. És akkor kritizálják egymást, hogy mert ugyanazt akarják. Vagy valaki azt mondja másikról, hogy büszke, mert így és így viselkedett. De miért mondja azt, hogy mert őt az bánta valaminak. Mit bánt? Az egy büszkeség, miért bántja? Mert azt mondta rólam, hogy én ilyen és ilyen vagyok. Milyen büszke. De miért fáj ez nekem? Mert én legalább annyira büszke vagyok. Azért fáj ez nekem. Tehát, hogy amit a másikban van, amikor szokták mondani, hogyha valaki rámutatunk, akkor három úgy mutat ebbe az irányba. Ugye, hogy te ilyen vagy. De három úgy ebbe az irányba mutat. Tehát, az, hogyha ez engem zavar, akkor ez a tulajdonságot van bennem is.
Akkor ez azt is jelenti, hogy aki mondjuk nagyon fejlett lelki személy, az egyáltalán nem zavarja, hogyha körülbelül majd nagyon csúnya dolgok történnek, vagy a világban?
Az nem azt jelenti, hogy nem fog segíteni, hanem hogy őt személyes szempontból nem tapasztalja azt a fájdalmat, de mivel akar segíteni, és átérzi másoknak a szenvedését, azért próbál segíteni. De ő nem a saját feltételkezhetősége miatt érzi azt, hanem azért, hogy próbál másoknak segíteni. Tehát, hogy ez nem azt jelenti, hogy érzéketlennek kell lenni másokkal szemben, hanem, hogy neki, de pont azt tud segíteni. Mert hogyha valakinek ugyanaz a problémája van, akkor nem tudom másiknak segíteni. De hogyha valakinek már nincs az, akkor tud igazából őszintén segítséget felajánlani. És nekünk természetesen kell segíteni másoknak. De a segítségnek az egyik aspektus, hogy először magunkon kell tudni segíteni. Mert hogyha magunkon nem tudunk segíteni, akkor másoknak tudunk. Nem tudunk elni a kettő is. Meg tudunk magunkon segíteni. És akkor, hogyha már az megy, akkor próbáljunk másoknak is segíteni. Ez jó?
Igen, köszönöm.
Más kérdés esetleg? És a lélekvándorlás körbejártunk. A következő adás, amit a szünet után a karmáról fog szólni, hogyha akarját kell, mert még bele tudunk menni, de még van ennek vasárnyosan. Jó, akkor köszönöm szépen, akkor minden jövő a szünet mostanában.